Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének 49. fejezetének első 6 versében a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyaméhben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt. Mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Übakken nagyapa élvezte az élet minden pillanatát. Különösen, ha megtréfálhatott valakit. Ilyenkor hatalmas norvég termete csak úgy rázkódott a nevetéstől, közben pedig ártatlan meglepődés színlent és felkiáltott, na hát, na hát. Egy hideg szombaton azonban, Chicago belvárosában az Isten tréfálta meg őt. Übakken nagypapa asztalosként dolgozott. Ezen a napon önként vállalta, hogy összeállít néhány ládát a ruháknak, amiket a gyülekezet akart elküldeni egy kínai árvaháznak. Amikor megépítette a ládákat, segített megtölteni őket ruhákkal és felpakolni a teherautókra, amikkel a kikötőbe szállították a küldeményt. Jó érzést töltött el, hogy hozzájárulhatott ehhez a projekthez, még ha csak egy ilyen jelentéktelen módon is. Hazafelé menet az ing zsebébe nyúlt, hogy elővegye a szemüvegét. De az nem volt sehol. Gondolatban lejátszotta az elmúlt órákat, és rájött, hogy a szemüveg valószínűleg észrevétlenül kicsúszhatott a zsebéből, és beleesetett az egyik ládába. A vadonatúj szemüvege úton volt Kínába. Az öreg asztalosnak nagyon kevés pénze volt, annyi semmi esetre sem, hogy egy másik szemüveget vegyen. Felzaklatta a gondolat, hogy most gyűjthet és másikat kell vennie. Ez nem igazságos, mondta Istennek, miközben csalódottan hazafelé vezetett. Én hűségesen odaáldoztam időmet a te munkádra, és most ez történik velem. Hónapokkal később a kínai árvaház igazgatója érkezett az idős asztalos kis gyülekezetébe. Azzal kezdte, hogy köszönetet mondott az embereknek, amiért hűségesen támogatják az árvaházat. Legfőképpen azonban, mondta az igazgató, a szemüveget szeretném megköszönni, amit a múlt évben küldtetek. Tudjátok, a kommunisták éppen azelőtt forgatták fel az árvaházat, mindent tönkretettek, beleértve a szemüvegemet is. Iszonyúan elkeseredtem, még ha lett is volna pénzem, akkor sem tudtam volna másikat szerezni abban a helyzetben. A munkatársaimért sokat imádkoztunk ezért a helyzetért, aztán megérkeztek a ládáitok. Amikor a munkatársaim levették az egyik ládáról a tetőt, a ruhák tetején ott hevert egy szemüveg. A misszionárius kis hatásszünetet tartott, aztán láthatóan még mindig ámulattal eltelve a történtek miatt így folytatta. Amikor felpróbáltam, olyan volt, mintha direkt nekem csináltatták volna. Szeretném megköszönni a figyelmességeteket és a nagylelkűségeteket. A gyülekezet hallgatta a történetet, és örült a csodás szemüvegnek, Azt gondolták, hogy a misszionárius valószínűleg összetéveszti az ő gyülekezetüket egy másikkal, ugyanis ők aztán biztosan nem küldtek szemüveget, mert nem volt rajta a küldendő dolgok listáján. Azonban az egyik hátsó sorban, ott üldögél csendben, könnyáztatta arccal egy egyszerű asztalos, akit egy átlagos napon rendkívüli módon használt maga az ácsmester. Szolgálat. Ez a mai ige hirdetésünk központi szava. Ha ma kimondjuk ezt a szót, hogy szolga, annak gyakran negatív felhangja van. Mert hogy ki a szolga? Az, aki engedelmeskedik a parancsnak, megtesz mindent, amit az ura kíván, nem foglalkozik a saját igényeivel, hanem a másik kéréseit teljesíti. Emiatt aztán a szolga szóhoz gyakran hozzátársítjuk az alávetettséget, a megalázottságot, a jogfosztottságot. Vagy ha halljuk ezt a szolga szót, vagy szolgálat szót, akkor talán sokunknak eszébe jut az a jelmondat, hogy szolgálunk és védünk. Vagy éppen a hadseregben végzett szolgálat. Mindezok azok a hivatások, amelyekben az ember a másik ember életének megsegítésén fáradozik. Olyan munka, olyan feladat, ahol a cél nem a saját magam malmára történő víznek a hajtása, hanem egy nemesebb, nagyobb célért dolgozik önzetlenül. Még akkor is, ha éppen fizetést is kap érte. A másik jelentéskör, amiben a szolga kifejezést használni szoktuk, az az Istennek való szolgálat. A mai igényben Ézsaiás felismeri magát, mint Isten szolgáját. De ma is gyakran használjuk ezt a kifejezést a lelkészekre, akik én is szoktam mondani, hogy most ez a szolgálatom lesz, az a szolgálatom lesz, vagy ugyanúgy egy katolikus papra is. De ez a kifejezés nem csak az egyház által ordinált személyeknek jár ki, azokra lehet használni, hanem mindannyian azok vagyunk, akik szolgálatot, valamilyen feladatot vállalunk az Isten ügyéért. Isten által mindannyian elhívottak és kiválasztottak vagyunk az ő szolgálatára. Éppen ezért ez az ige most nekünk is szól, sőt rólunk is. És hogy mi az üzenetem a nekünk? Ha egy mondatban akarnám kifejezni, vagy összefoglalni, akkor talán úgy azt mondhatnám, úgy fejezhetném ki, hogy aki Isten szolgálja, az őre nézve, rá tekintve végezzen mindent. Na de nézzük meg azért részletesebben, hogy miről is beszél itt Ézsaiás. Először is arról tesz bizonyságot, hogy már akkor, amikor még meg sem született, Isten már akkor elhívta őt a szolgálatra. Ez azért nagyon fontos, mert nincs ez másként a mi életünkben sem is. Fontos látnunk azt, hogy nem a mi tehetségünknek, nem a mi tulajdonságainknak, erényeink, vagy a mi értékeink révén, annak köszönhetően választ ki bennünket az Isten. Nem azok tesznek alkalmassá bennünket, alkalmas eszközökké bennünket az Isten kezében. És végképp nem a jó cselekedeteink által választott ki minket, hanem egyedül az ő kegyelme által ismerhetjük őt, és szolgálhatunk neki. De fontos látunk, hogy nincsen ez másként szolgálat közben sem. Szolgálatunk sikerességét nem az fogja meghatározni, hogy kik vagyunk, hogy mit tudunk, hogy mennyit tanultunk, hogy mihez van tehetségünk. Nem az számít, hogy mire vagyok képes én, hanem az, hogy mire akar ő felhasználni. És amire Isten fel akar használni, arra aztán képessé is, alkalmassá is tesz. Viszont ha elveszítjük Istent, mint fókuszt, akkor könnyen elhihetjük magunkról azt, hogy a mi képességünknek és munkánknak köszönhetően lettünk mi, vagy a mi szolgálatunk sikeres. Vagy éppen, ahogyan Ézsaiástól is hallhattuk, fordítva, mi okoztuk azt, hogy a mi szolgálatunk sikertelenné vált. Ugyanis amikor Ézsaiás rátekint a saját szolgálatára, ilyen szavakkal panaszkodik. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Nem látja munkájának a gyümölcsét, hanem azt érzi, hogy Isten üzenetének hirdetése változást, nem érzi azt, hogy Isten üzenetének a hirdetése változást hozott volna az emberek életében, a nép életében, mindennapjaiban. De ezek az érzések talán tőlünk sem állnak oly távol. Legyen szó akár a mindennapi életünkről, legyen szó akár a kereszténységünk megéléséről, akár itt ebben a gyülekezetben végzett szolgálatunkról. Panaszkodhatunk sokszor, hogy igen, én próbáltam, megtettem mindent. Elvégeztem a rám bízott feladatot, még időt, áldozatot is hoztam, de úgy tűnik hiába az erőfeszítés. Mégsem sikerülnek úgy a dolgok, ahogy én vártam. Hívtam a másikat, vigasztaltam, bizonyságot tettem neki, de az igyekezetem feleslegesnek tűnik, szavam süket fülekre találtak. Lehet, hogy megmosolyogtak, vagy akár még ki is nevettek az arcomba nevetve. Visszautasítást kap az ember. Az Isten szabadításáról szóló evangélium teljesen idegenné vált a világ gondolkozásától, sőt, egyesek talán még meg is sértődnek, hogyha erről beszélünk nekik. De a proféta, és így mi se ragadjunk le a panaszkodásnál, hanem így folytatja. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Olvastam egy történetet egy katedrális építéséről, amikor, és az katedrális építő kőművesekről, amikor egy ember egy interjút készítve odament a munkásokhoz, és megkérdezte őket egyesével, hogy mit csinálnak. Hát a legtöbben egyhangúan mondták, hogy köveket pakolok, hát én a téglákat rakom, én a vascsöveket hozom ide, vagy vasrudakat. Én vagyok az, aki a maltert keverem. De aztán odaért ez az interjúztató egy derűs férfihez, aki felnézett oda, arra a helyre, ahol majd a katedrális, a nagy templom állni fog, és ezt válaszolta. Én katedrálist építek. Pedig az ő kezében is csak egy kő volt, vagy épp egy tégla, vagy egy malter vakalókanál. Testvérem, nem mindegy, hogy milyen távlatokkal, hogy mire vagy kire nézve építkezünk. Csak erőlködünk és kínlódunk a köveink súlya alatt, nagyon idekezve, de sokszor talán teljesen kimerülve, hogy fel tudjuk emelni a tekintetünket, hogy meglássuk, Isten templomát építjük. Sőt, hogy igazából nem is mi építjük, hanem ő az, aki építkezik. És a ilyes letörten megállapítja sikertelenségét, de ezután nem kezd más munkába bele, ami talán majd sikeresebb lesz, vagy más módszert, amivel talán majd jobban eléri az embereket, amelynek nagy valószínűséggel szintén csalódás lett volna a végre, hanem tudja azt, hogy az ő ügye az Istennél van. Azaz elsősorban nem az ő sikerére, vagy épp sikertelenségére tekint, hanem az Istenre. És mi ugyanezt tehetjük erőtlenségünk közepette is. Feltekinthetünk a minket keresztségünkben elhívó Istenre. Bár magunktól nem lenne erőnk, de mégis van mindenre erőnk a Krisztusban, aki megerősít minket. Bár sokszor csalódunk magunkban is, de mégsem kell úgy futnunk, mint aki előtt bizonytalan a cél. Bár méltatlanok vagyunk, és alkalmatlanok, Atyánk mégis fel akar és tud használni minket, és biztat, hogy álljunk a szolgálatba. Ahogyan az igehirdetés elején elmesélt történetben is fel tudta használni azt az asztalost és az ő szemüvegét. Mi lehet, hogy eredménytelennek érezzük a szolgálatunkat, de ez az Isten ügye. Nem arról van szó, hogy én akarok valamit csinálni, én akarok valamit elérni, és ahhoz kérem az Istennek a segítségét, a közbenjárását, az ő erejét és áldását. Nem. Ez minden az Isten ügye. És ő az, amihez ő fel akar bennünket használni. Ő adja a feladatot. És ő adja hozzá a képességet is, az erőt és a szavakat. Ezért fontos, hogy teljes mértékben függjek az én munkáltatómtól, és ne függetlenítsem magam tőle. Mert így fogok tudni túl látni és túl lépni az esetleges kudarcaimon is, és felvenni a kesztyűt a nehézségek közepette is a harchoz. Lehet, hogy én most hiába valónak érzem, de az Úrnál van az ügyem és munkám jutalma. Csak legyek kész, hogyha Isten indít, és merjek szólni és cselekedni. s engedjem, hogy az Isten rajtam keresztül elvégezze azt a munkát, amit szeretne. Tekintsünk mindig ő rá. Hallgassuk meg, amit akar mondani nekünk és általunk. A vele folytatott párbeszéd révén pedig elkezdünk gyógyulni, elkezdünk reménykedni, elkezdünk örömet találni. Mert megtanuljuk, hogy ne a saját akaratunkban és értékelésünkben bízunk, hanem az Istenben. Hogy ne csak a mi saját korlátainkig is, a mi látó távolságunkon belül lássunk és gondolkozzunk, hanem lássuk meg az Isten távlatát. Mert Isten országa összefüggésében a sikertelenség ellentéte nem a sikeresség, hanem a hűség. Nem találunk arra a Bibliában példát, ami azt írná, hogy légy sikeres, mint halálig. De azt igen, hogy légy hű, mint halálig. Ézsaiás érdemtelenségének teljes tudatában leborulva csodálja, hogy az Úr mégis megbízza, még többel, hogy szabadítsa ki a foglyokat. Nem fizikai, politikai fogságról beszélünk itt, hanem az Istentől való elszakadottság rabságából, az ő ismeretének hiányából fakadó sötétségről és az iránta való bizalmatlanságról, azaz a bűnről. Ezekből kell megszabadulnia Izrael népének, és ezekből kell megszabadulnunk nekünk ma is. De mindez csak Krisztusban fog megvalósulni maradéktalanul, ahogy ez az ige szakasz már a Krisztusnak az előképe. Jézus a látszólagos sikertelenséget, a kereszt botrányát is vállalva, hű maradt Atya akaratához. Benne teljesül be a profécia. Ő a népek világossága, ő a világ világossága. Ő benne lett sikeres, Istennek a terve, ha ma még, a mai világban ezt nem is látjuk maradéktalanul beteljesedni. Hiszen a sátán még ma is próbálkozik szüntelenül levenni a mi tekintetünket az Úrról, elbizonytalanítani bennünket a hitünkben. De ne engedjük neki. Lássuk meg alkalmatlanságunkat. De vegyük észre, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Hogy ő még így is akar, így is szeret minket. Így is elhív és elküld. És arra kíváncsi, hogy mi kitartunk-e mellette, a sivatagos időben is, vagy sem. Végezetül pedig hagy mondjak el még egy történetet, amely egy jól ismert példázatnak a továbbvitele, tovább gondolása. Két hű és sikeres szolga már javában élvezte ura ünnepi lakomáját. A hasztalan szolga is eltűnt már a színről. Az úr pedig már éppen indult, hogy megtekintse a vendég sereget, amikor szégyenkezve oda kullogott a negyedik szolga, akiről nem szól a történet. Ő csak egy fél talentumot kapott képességének megfelelően. Nagyon szerette az urát, és mindent megpróbált, hogy kamatoztassa. De a pénzváltó, akihez elvitte a pénzt, közben csődöt jelentett, és elveszett még az a fél talentuma is. Ura ránézett, ő félve elmesélt neki mindent, de legnagyobb meglepetésére az úr ezt mondta. Jól van, hű szolgám. Bár sikertelen voltál a kevésen, többet bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te látod azt, hogy sokszor mennyire ott van a vágy a mi szívünkben a neked való szolgálatra. Hogy halljuk a hívást, hogy még érezzük is azt, hogy jó lenne menni és elvégezni azt, amire te küldesz minket, de sokszor oly kevésnek bizonyulunk is, és oly sokszor érzünk csalódottságot, keserűséget, hiába valóságot, ahogy a Ézsaiás is tette. De köszönjük, Urunk, ígéret, amivel rámutatsz, hogy ne arra tekintsünk, ami most előttünk van, vagy amit most élünk át, hanem tekintsünk rád, hogy rád fókuszáljunk, hogy a figyelmünket rád helyezzük mindig, és lássuk meg azt, hogy te a nagyobb képet látod, és hogy ezek nem a mi harcaink, hanem ezek a te harcaid, Urunk, amikhez mi bennünket csak fel akarsz használni. Kérünk ad, hogy ne az engedel, vagy ne az eredményességek vezéreljenek bennünket a neked való szolgálatban, hanem az, hogy csak legyünk engedelmesek és hűek arra, amire elhívtál bennünket. És ígyünk abban, hogy te ott a háttérben, ha még sokszor nem is látjuk, de te munkálkodsz. Munkálkodsz az emberek szívében, az emberek életében, a világ sorsában. Segíts hűnek maradni hozzád mindenkor. Amen.